90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vihar miatt már kora estig 2200 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A legtöbb káreset Bács-Kiskun, Békéscsongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém vármegyékben, valamint Budapesten történt, tudatta Mukics Dániel. A számos önmagában is komoly zavart okozó havária helyzet miatt vasúti katasztrófa sújtotta területén nyilvánította a főváros és a Balaton térségét a MÁV csoport budapesti területi igazgatósága, tájékoztatott a MÁV Inform. A vasúti helyreállítás legalább egy napig elhúzódik, aki teheti, volánbusszal tervezze az utazását vagy halassza későbbre. A vihar miatt átmenetileg lezárták a budapesti Liszt-Ferenc repülőteret is. A katolikus Karitász újabb adománnyal segíti a háromszéki árvízkárosultakat. A 16 millió forint értékű támogatás hivatalos átadására szerdán kerül sor a Kökösbács-Teleki hídnál. Az összeg a május vége és június vége között Magyarországon szervezett adománygyűjtő akció eredménye, melyet az árvíz utáni újjáépítése gyűjtött a Karitász. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4%-kal bővült, az üzemanyagok esetében 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés. A fogyasztás bővüléséhez a bérek növekedése és az áremelések letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulnak, állapította meg az adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, írta a tárca. Már több mint 1300 vállalkozás kapott pozitív támogatói döntést a Demján Sándor 1+1 program keretében, összesen 104 milliárd 300 millió forint értékben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A támogatások zöme a legkevésbé fejlett térségekbe kerül, a beruházások többsége az ipari, építőipari és logisztikai szektorokat érinti. Hétvégén először haladta meg a magyar légtérben a repülők száma 4070-et, ami abszolút csúcsot jelent, mondta el a léginavigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Túri Ferenc közölte, ennek egy része az átrepülő forgalom, ami csak nem 6%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, a Budapest Airport forgalma pedig, jól tükrözve az ország adottságait és vonzerejét, 10-14%-kal nőtt eddig. Magyarország felett dübörög a forgalom, fogalmazott. A miniszterelnök szerint a politikában nem lehet elkényelmesedni, folyamatos a küzdelem. Orbán Viktor hétvégén a Mandiner YouTube csatornáján közzétett interjújában úgy vélte, a kormányoldal teljesítette másfél évtizeddel ezelőtti ígéreteit, például a nemzeti alkotmány és a gazdasági átalakítás terén. Hangsúlyozta, hogy még sok munka van hátra. Szerint az ideális állapot az lenne, ha a kormány mienségétől függetlenül is jól működne az ország. Úgy látja, itthon elengedhetetlen a stabil és erős állami vezetés. Idén soha nem látott mértékben nőtt az Erzsébet táborokba eljutó gyermekek száma, közölte Zsigó Róbert a Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten. 110 000 vehetnek részt az ott alvós táborokban, így az eddiginél is többen tudnak kikapcsolódni jelképes összegért a Balatonnál vagy éppen Erdélyben, tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Az istentiszteletet Kis Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, az Erzsébet Alapítvány alapítója, és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke mutatta be. Szerdáig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és addig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerben, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal. Az elérhetőségek változását szintén július 9-ig jelezhetik. Eredményes telefonbeszélgetést folytatott vámügyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Donald Trump amerikai elnök, közölte az EB illetékes szóvivője. Az Európai Uniónak változatlanul az a célja, hogy július 9-ig megkössön egy kereskedelmi megállapodást Washingtonnal, tudatta Stefan de Kerschmacker. Végül az időjárásról: felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Heves viharok is kialakulhatnak, elsősorban a keleti tájakon, a szél pedig sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik majd újra. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Második Rákóczi György trónra lépésekor Erdély és a Rákóczi család egyaránt fénykorát élte. Első Rákóczi György erős fejedelemséget hagyott fiára. Második Rákóczi György 1653-ban Moldvában, 1655-ben Havasalföldön avatkozott be eredményesen, megerősítve befolyását a térségben. Lengyelország koronájának megszerzése is céljai között szerepelt. 1655-ben kitört a lengyel-svéd háború, amelynek következtében 1656 végén 10. Károly Gusztáv svéd király kérte az erdélyi fejedelem segítségét. A király Dél- és Közép-Lengyelországot ajánlotta a katonai beavatkozásért cserébe. Második Rákóczi György túlértékelte a lehetőségeket, túlbecsülte Erdély erejét. Nem törődött a török porta ellenkezésével, és bekapcsolódott a lengyel trónért folytatott küzdelembe. 1657. januárjában megindultak a moldvai és havasalföldi csapatokkal kiegészült hadai. Az 1657. januárjában induló erdélyi hadjárat első célja a svéd helyőrség által védett, ám a lengyelek által ostromolt Krakkó városának felmentése volt. Kedves hallgatóink, mai adásunkban II. Rákóczi György 1657-es lengyel hadjáratáról beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Ha tehetik, tartsanak velünk! ...1657-ben II. Rákóczi György bevonult Krakkó városába. Hogyan fogadták?
Krakkó városa svéd megszállás alatt van, illetve Paul Würz generális nagyon kemény rezsimet és napirendet írt elő a krakkóiak számára. Az magától értetődő, hogy 1655-ben, amikor megérkezett ebbe a városba, illetve kapitulált a város, akkor azonnal ugye hatalmas kontribúciót kellett fizetni a város lakosságának. Roppant érdekes, hogy a város lakossága fizette az egyik kontribúciót, a másik hadisarcot fizette a város zsidó lakossága, a harmadik nagy hatalmas kontribúciót fizette a katolikus egyház, és a negyedik forrás, anyagi forrás, az pedig a szerzetes rendek voltak. És ez többször is előfordul a város történetében és életében, hogy amikor éppen Würz úgy gondolta, hogy apadnak a források, anyagi források, akkor ugyanezen a szisztéma szerint mégint újabb-újabb ugye adóprés alá vetette a Krakó lakosságát. A másik nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a harangokat is elkezdték leszedni ugye a templom tornyokból, kiváló ágyukat lehetett belőle önteni, vagy pedig, hogyha el akarták kerülni a harangoknak a beöntését, akkor nagyon-nagyon komoly megváltási pénzt kellett érte fizetni. De hogy egyszer is mindenkorra például a krakóiak lázadása ne törhessen ki, minden fegyvert összeszedetett. Hideg fegyvert, lőfegyvert, igaz, összeszedetett, és szintén közvetlen fönnmaradt írásokból, kortársi följegyzésekből tudjuk, hogy házanként egy ásó, három házanként egy csákány, vagy éppen kasza, vagy sarló maradhatott csak ugye a lakosságnál, tehát már eleve ezeket a fegyvereket is, vagy fegyvernek használható tárgyakat is összegyűjtötték. Házról házra jártak, házkutatást tartották, aki nem volt hajlandó Virc parancsai teljesíteni kegyetlenül, tehát megbotozták, vagy éppenséggel, hogyha olyan ügyről volt szó, bizony-bizony még akasztás is ugye előfordult. Ezt csak azért mondtam el, hogy ilyen városba érkezett Rákóczi, és nem véletlen az, hogy Rákóczi fogadására hát tolongott a nép, és nem azért, mert annyira szerették volna Rákóczit látni, vagy éppen a ugye, katonáinak a bevonulását látni, hanem azért, mert Würz kiparancsolta őket az utcára, tehát egy hatalmas tömeg fogadta. Nagyon-nagyon rövid ideig tartózkodott Rákóczi a városban, tudnélik a fő cél, az 10. Károly csapataival való, Károlyjal és csapataival való találkozás volt, úgyhogy a Visztula partján ugye északra halad, mert Poroszország irányából, illetve az északi Pomeránia irányából pedig 10. Károly Gusztáv délre haladva fognak ugye találkozni. Ez április 12-én történik meg Csmelov és Opatov mezővárosok között. Kölcsönös látogatás után leülnek és megbeszélik, hogy mi lesz a haditerv. Hát a haditerv a nagy általános ütközetnek a kikényszerítése, és már korábbi adásban emlegetett lengyel vezetők, parancsnokok csapatainak ugye a megsemmisítése lenne, tehát a Potocki, a Lubomirszki, Csarnyeszki seregeknek a megsemmisítése. A találkozó nagyon-nagyon előkészített volt, és nagyon-nagyon nagy várakozásra tekintett mindegyik uralkodó ennek a haderő egyesítése elé, de arról is tudunk, hogy igen-igen csalódottak voltak a találkozás után. Tudnilik, hiába 40 ezer katona fölött parancsnokolt második Rákóczi György, ez nem volt hadsereg, ez 40 ezer ember volt. A lehető leggyengébben felszerelt, és a legfontosabb, messze-messze disziplina nélküli társaságról van szó. Nincs hadifegyelem, nincs őrség, nincs felderítés, tehát lehetőleg, hogy is mondjam, csak alapvetőbb dolgok hiányoznak, amitől a katona katona, amitől a hadsereg hadsereg, és ez 10. Károly Gusztáv első ugye, szempillantás alatt fölméri, és nem véletlenül nem is engedi meg, hogy közös táborozás legyen, hanem mindig 5-6 mérföldnyire tartózkodott az egyik tábor a másik tábortól.
Kiből állt egyébként az erdélyi hadsereg? Csak erdélyekből, vagy ugye itt beszéltünk a moldvai, havasalföldi vajdákról,
így,
és esetleg ők is...
Így van, igen. Tehát szintén a múlt adásban emlegettük ugye Wellingnek és Sternbachnak a nevét. Ők ott tartózkodnak Rákóczi mellett, és rendszeresen tájékoztatják uralkodójukat, 10. Károly Gusztávot a hangulatról, egyáltalán a Rákóczi környezetében tapasztaltakról, és ők írják azt, hogy 18 ezer 5000 lovas, 6000 gyalogos, moldvai is 3000, havasalföldi serve is körülbelül 20000 kozákból állt ez a hatalmas hadsereg. Tehát itt több mint 40000 emberről van szó. Ennek 40000 embernek a parancsnok, a főparancsnok a második Rákóczi György, de egyáltalán nem viselkedik hadvezér, és nem is tud hadvezérként viselkedni. Nincs neki ilyen tapasztalata, és nincs neki semmiféle közvetlen harci tevékenységből fakadó előnye. Ellenkezőleg a kozákoknak, akik már 1648-tól állandóan hadakoznak, és ők ismerik a terepet, ismerik a lengyelek taktikáját, stb. Tehát az Anton Zdanovics féle sereg, az a kozák sereg, miután a második Rákóczi György erdélyi, moldvai, havasalföldi egyvelek seregnek hát képességeit, vagy egyáltalán teljesítő képesség megismerték, ők sem szívesen csatlakoztak ugye Rákóczihoz, ők is igyekeztek mindig különállásukat megőrizni, és külön-külön harci tevékenységet folytatni. Na most ez a harci tevékenység, ez megkérdőjelezendő, mert ez nem igazi harci cselekedet, tehát a visszavonult és védtelen területeknek a felprédálása folyik. És nagyon-nagyon naturalisztikus leírások vannak arról, hogy mit követtek el, versenyezve szinte a védtelenek kárára, ugye a kozákok a moldvaiakon tesznek túl, a moldvaiak az erdélyeken, időnként az erdélyek pedig még őket is fölülmúlják. Csak egyetlen példa, hogy a temetőt sem kímélik, és igenis kincsek után kutatva még a koporsókat is föltörik, még a elhamvadt tetemeket is megrostálják, hogy valamilyen aranyhoz vagy ezüsthöz jussanak. És ahogy Rédei László ugye írja, nem maradt ettől a tevékenységtől mentes se főúr, se nemes, se nemtelen. Vagyis lehet következtetni ezekből, vagy ebből a nagyon rövid példából arra, hogy egy kiszolgáltatott országban garázdálkodtak a Rákóczi katonái, és most itt a kozákokat is ideértem. A kozákoknak a mentalitása az érthető, hiszen ők nem változtak semmit. Ők 1620-as évektől kezdve így viselkednek a lengyelekkel szemben, és ez kölcsönös volt oda-vissza a lengyelek Ukrajnába, ilyen értelemben a kozákok lengyel területen, de az, hogy második Rákóczi György, aki 1653-ban még a lengyel király szövetségeseként harcol, és most úgy érkezik be Lengyelországba, hogy ő lengyel király szeretne lenni. A lakosság megnyerése helyett, szimpátiájának elnyerése helyett ugyanolyan, pontosabban a svédek szisztematikusan garázdálkodtak és pusztították az országot, ők pedig ami maradt el, alapján még azt is elragadni. Az élelmezés nagyon-nagyon komoly gond és probléma, tehát a rekvirálás az mindennapos dolognak számított, és elsősorban itt az élelem felhajtása, a kelkeresése, és egyértelmű, ugye itt a vágó állatoknak elhajtása, azonnali ugye fogyasztása, ez volt a napirendi feladat. A egyik krónikaíró, itt most hirtelen eszembe jutott egy mondat, ezt szeretném is idézni, az a katona, aki becsületesen akart élni, az éhen pusztult. Thank you. ilyen országba érkezett második Rákóczi György, és ilyen országhangulat fogadta a leendő királyt. Hiába írta egyik levelet, körlevelet a másik körlevél után, hogy ő békés szándékkal érkezett ide, véletlenül sem igazolta vissza a napi gyakorlat ezt a békés szándékot. A béke csinálónak a szerepe az messze-messze nem volt köszönő viszonyban sem, ugye a megtapasztaltakkal. Általános ütközetre nem került sor. Ellenben a lengyelek visszavonulása azt eredményezi, hogy még itt a keleti fertályon vannak olyan városok, amelyek még kapitulálnak, vagy kapitulálniuk kényszerülnek, igen, és egymás után nyitják ki a kapukat, és engedik be ezeket a katonákat és helyőrségeket maradnak. Akár Lublinra gondolunk, akár pedig a mazóviai Minszkre gondolunk, és egészen a litván határig, Brestig fognak tulajdonképpen haladni ezek a koalíciós egységek. Hát mindig bottal ütik ugye az előlük menekülő, vagy előlük csatát nem vállaló lengyeleknek a nyomát. Brest az utolsó olyan nagy vár és erődítmény, amelyet fognak 1657 májusában elfoglalni, ostrom nélkül. Ugyanaz a forgatókönyv, mint korábbi városok esetében, ostrom nélkül kapitulálnak, és a kapituláció időszakában ott lévő, például lengyel király zsoldjában lévő úgynevezett német zsoldosok, ezek Károly Gusztáv csapatába fognak majd állni, és ott kapják ezután majd a zsoldot. De egy András Gaudi, német származású zsoldos kapitány Rákóczi alkalmazásában körülbelül 2000 katonával itt marad vissza Brestben. Mint ahogy Bethlen János is körülbelül 2000 katonával Krakóban fog majd az előbb emlegetett ugye Paul Würzel egyetemben ott maradni. Brestben május, mondom, közepén vagyunk. Brestben kapott egy nagyon kellemetlen hírt Károly Gusztáv, mégpedig ugye a dán király nagyon-nagyon fente a fogát, hogy revansot vegyen a svéd királyon, és hadat üzen 10. Károly Gusztávnak, és egyértelmű, ugye, hogy a dán-svéd viszony rendezéshez fontosabb dolog volt, mint a lengyel királyság. Elsősorban itt a tengeri átjárókra kell gondolni, hiszen az Öresundon való átkelés az létkérdés és stratégiai kérdés úgy Dániának, mint Svédországnak, arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon komoly anyagi hasznot hajtott az itt áthaladó hajóktól beszedett vámtétel. Tehát ez sokkal, de sokkal fontosabb. Nyilván a balti tengeri hegemóniának nélkülözhetetlen eleme a tengerszorosnak a biztosítása. 10. Károly Gusztáv egy pillanatig nem habozott, hátat fordított Rákóczi Györgynek, és Rákóczi György csak azt vette észre, hogy két-három napja már menetelnek nyugat irányba 10. Károly Gusztáv seregei, ő pedig még Brest és környékén táboroztatja a seregét, és várja, hogy 10. Károly hogy dönt, mint dönt, mi legyen a továbbiakban. És miután ugye két-három napi járóföldre eltávolodott az ő táborától a svéd tábor, akkor fogja futárait a svéd király után indítani, és tisztázni kívánja, óhatja a helyzetet, és miután kiderül május 23-án, hogy Dánia az fontosabb, mint Lengyelország, és elválik Rákóczi Györgytől seregével, és Dániába fog menni, ígéret van arra, hogy a dán háború befejezése után visszatér, addig húzza meg magát ezekben a városokban, mint Brestben, Lublinban és Varsóban. Károly Gusztáv döntése megmásíthatatlan, hiába kéri, könyörög szinte második Rákóczi György, hogy változtassa meg a döntését, nem hajlandó, úgyhogy Rákóczi György teljes kétségbeesésében, seregével, amely, még egyszer mondom, igen tekintélyes, tehát 40 ezer emberről van szó, Varsó alá fogja vezetni a seregét, Varsó kapitulál, nem fog ellenállni, természetesen a város is nagyon-nagyon védtelen a tekintetben, hogy egyrészt nincs lőpor, másodszorban pedig élelem nincs is. Világos, hogy egy körbezárt blokkád alá vont, ugye város kiéheztetése, az napok kérdése volt, úgyhogy az értelmetlen ellenállás helyett azonnal kapitulál. Tehát összefoglalásként az, hogy Krakónak az ellenőrzése Rákóczinak a kezében van. Most Varsónak a elfoglalása, tehát a két főváros az, az ő kezében van. Litvániának a, hát Vilno után a legfontosabb erődvárosa Brest, az is az ő kezében van. És mindez június közepén, és most nem tudja, hogy mit cselekedjen. Teljesen tanácstalan. Mi történjen? Nincs élelem. Ez a legfontosabb dolog. Ennek a 40 ezer embernek az ellátása megoldatlan. Tehát a meghódított ország az nem a hódítót fogja nyilván táplálni. Maguk a lengyelek jártak élen azon, hogy elpusztítani a vidéket. Tehát, hogy felperselni a vidéket, hogy ne lehessen takarmányhoz jutni, úgyhogy az állatok ugye hullnak el végelgyengülésbe, és az emberek pedig ugye az elhullott állatokat fogják majd a saját élelmezésükre fordítani. Június 21-e, 22-e. Indultunk el Varsováról, írja Rédei László a naplójában. És tulajdonképpen egy hónap van még ebből az idézőjelben mondott dicsőséges hadjáratból. Tudnék, július 22-én már Kozák területen alá írni kényszerül egy olyan kapitulációs okmányt II. Rákóczi György, amely a január 18-án megkezdett hadjáratnak a befejezését jelenti. És tessék végig gondolni, hogy január 18, július 22, ez egy fél éves vonulgatást jelentett, vagy az ellenség üldözését jelentette. Egyetlen egy csata, egyetlen egy komoly ostrom ebben a lengyelországi hadjáratban nem történt meg. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon gyenge felkészültségű, hadifegyelemmel nem rendelkező seregnek a teljes dezorganizáltsága történik meg. 6 hónap leforgása alatt.
És még a török portát is magára haragítja.
nem csak a török portárt, ugye, hanem emlegettük ugye a magyar királyt is. Na most 1657 ilyen értelemben kedvező is, de kedvezőtlen is Rákóczi szempontjából, mert 1657 áprilisában meghal harmadik Ferdinánd, német-római császár, magyar cseh király. Fia első Lipót pedig magyar és cseh király, még 57-ben nem német-római császár, majd csak 58-ban lesz. De harmadik Ferdinánd december 1-én, 56. december 1-én már aláír János Kázmérral egy szerződést, egy nemzetközi szerződést, amelynek értelmében katonákat fog küldeni a katolikus Lengyelország megmentésére. És ez a szerződés a halálával, igaz, hogy nagyon rövid időre megszűnik, de már május 27-én, 1657. május 27-én első Lipót úgy, mint magyar és cseh király, azonnal életbe lépteti a december 1-i apja által megkötött szerződés, sőt, mi ki is egészítik, konkretizálják, hogy 12 ezer katonát ágyúkkal fog megmentésére, Lengyelország megmentésére küldeni. És ez a sereg már 1657 júniusában, már Sziléziából kiindulva, Krakó irányába menetel. Tehát amikor Varsóból megindul második Rákóczi György a Visztula mentén déli irányban, már nem tudja a egyenes utat teljesíteni Erdélybe vissza, hiszen ez a nyugatról keletre haladó Hatzfeld parancsnokságával, Monte Cuculi parancsnokságával, Spork parancsnokságával vonuló lipóti sereg a hágókat már mind elzárja. És az a Lubomirski, akit itt az előbb emlegettünk, mint ugye egyik alparancsnokát a lengyel ellenállóknak, ez a Lubomirski pedig júniusban Munkácsot, Beregszászot, Szatmárnémetit, stb. Égeti, pusztítja, dúlja, és természetesen a protestáns templomokat szétdúlja, és olyan üzenetet hall, hogy az erő az erővel vetekszik, vagyis amit elkövettek a magyarok Lengyelországba, azt most ő ebben a térségben igenis visszaadja. Tehát nincs más megoldás, vagy csatát vállal a hágók felszabadításáért, vagy pedig a kozákokkal még együtt maradva, a kozákok haza indulnak, és talán egy újabb kozák segítséggel meg lehet fordítani ezt a nagyon szerencsétlen hadjáratot. Ezért történik az meg, hogy milyen Ukrajnába bevonulva egy Csárny Osztrom nevű településnél a déli Bug folyó partján lévő kis városban körbekerítik ugye a lengyelek ezt a visszavonuló és teljesen demoralizált sereget, és ott kapitulációra kényszerítik második Rákóczi Györgyöt. Ennek a Csárny Osztrovi kapitulációnak a pontjai szintén ismeretesek és nagyon súlyos feltételeket szabtak a lengyelek. Hát nem csak a svédekkel történő szövetség fölbontását, kozákokkal történő szövetségnek a fölbontását, hanem lengyel menekülteknek, mégpedig protestáns lengyel menekülteknek a kiszolgáltatását is, visszaszolgáltatását, ugye a katolikus Lengyelországban még ezt is alá kellett neki írni. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a Kárpátoknak a túlsó oldalán jó néhány protestáns település volt, létezett, főleg Rakovra hivatkoznék, tehát az itt élő protestánsok átmenekültek, hogy a üldözés, vallási üldözés elől ide Magyarország, és ezeket is vissza kellett például szolgáltatni, vagy 1,2 millió arany kontribúciót kellett, vállalt, mint hadisarcot fizetni, és kártérítést fizetni Rákóczi. Egyértelmű, hogy Krakóból és Brestből ki kellett vonnia ugye a seregeit, tehát ez is mind ugye a kiszolgáltatottságát ugye jelenti. De a tragédia még ezzel nem ért véget, tudnék, ez szabad elvonulást jelentett még, és hogyha hihetünk a forrásoknak, bár itt így, ezek elbeszélő források, nem lehet tudni, hogy ez a kozákok elvállása után, nem tudom én, 20 vagy 25 ezer katonának emlegetett, ugye serege még van Rákóczinak, de a tatárok megjelenése Podóliában bizony-bizony ez nagyon-nagyon kétségesítette a menekülést, hogy most sikeres lesz Moldván keresztül hazaérkezni Erdélybe, vagy nem lesz sikeres. És miután a tatárok nagyon hamar utolérték, hát nagyon-nagyon lassan haladó, és főleg hát a lovakat elveszítő sereget, akkor Kemény János azt tanácsolta a fejedelemnek, hogy hát 200-300 kísérővel hagyja el seregét, és menekítse magát, és Erdélybe szervezze újjá, és ő pedig csatát fog vállalni a tatárokkal. Ez tulajdonképpen nem volt igazán csata, ez fölmorzsolása vagy beteljesítése, be is beteljesülése ennek a katasztrofális vállalkozásnak, ez július 31-én történik. Július 31-én fogságba, rabságba esett, még fönnmaradt, megmaradt erdélyi sereg.
Azt tudni lehet, hogy hányan estek tatárfogságba?
Többféle lengyel, tatár, magyar, stb. Adatok állnak itt rendre, de egymásnak ellentmondóak. Kemény János, aki megírta ennek az utolsó napok történetét, és Erdély pusztulása címmel, Ruine Transilvániai címen írta meg összefoglaló és ugyanakkor önigazoló írását, azt emlegeti, hogy több mint 100 zászlóval vállalta a tatárok elleni küzdelmet, de egy zászló alatt nem volt több 30-50 embernél, hadrafogható pedig nem volt több 10-15-20 embernél. Tehát abban az esetben, hogyha tehát a hadrafogható és nem hadrafoghatóknak a létszámát kikerekítjük akár 50-re, akkor látható, hogy az hát még 10 000 főt sem nagyon éri el. Ennek ellenére vannak olyan feltevések, de inkább lengyel oldalról, hogy talán mondjuk a tatároknak a zsákmányszerzését azért fölnagyíthassák, hogy 20 000 erdélyi is rabságba esett. Nem tudjuk pontos számot, de tény is való, hogy nagyon-nagyon súlyos következményekkel jár ez Erdélyre nézve. Hadsereg nélkül itt maradt, a fejedelem hazaérkezett, és a fejedelem hadsereg nélkül erkölcsileg is megsemmisülve, a többértől fenyegetve, magyar király által is fenyegetve, mindent előről kellett kezdeni, 57-et megelőző állapotokat restaurálni vagy helyreállítani, itt nem lehetett semmiképpen.
II. Rákóczi György visszatért Erdélybe. Milyen állapotok fogadták őt 1657-ben Erdélyben?
Hát az 1657-es hadjárat az mindenféleképpen egy nem balszerencsés, tragikus, katasztrofális következményekkel jár az erdélyi fejedelemségre, és azt hiszem második Rákóczi Györgynek a felelősségét már ecseteltem, hogy mennyire nem hadvezérként és katonaként, de azt is mondhatnám, hogy nem előrelátó politikusként viselkedett. Ugyanezeket a tulajdonságokat haza menekülése után, tehát 1657. július 31-én érkezett Erdély határára, pont azon a napon, amikor a visszamaradt serege tatárrabságba került. A tatárrabságba eseteknek a számáról mind a mai napig nincs pontos ismeretünk. A leírő források 12.000-től 20.000 emberig adják meg azokat a számokat, amelyek ugye a tatárrabságot megismerték. A tatárok különben több mint 10.000 rabról beszélnek, és sajnos azt kell mondani, ugye, hogy értékes és kevésbé értékes foglyokat ejtettek. Ez azt jelentette, hogy kiváltási összegük, megváltási összegük, tehát akár 100.000 forintra is ugrott, így például Kemény Jánosnak, a visszamaradt fősereknek, ugye a parancsnokának a megsatszolása 100.000 forint volt. Az más kérdés, hogy utána alkudozások eredményeként ez a 100.000 forint nem került kifizetésre, jóval szerényebb összegért sikerült szabadulni a Kemény Jánosnak. Visszanyúlóan ezt azért emlegettem, ezt a Kemény Jánosi történetet, mert Kemény János nagyon rövid időn belül azért fölbukkan Erdélyben, és egy rövid időre úgy erdélyi fejedelme is lesz, ami tulajdonképpen itt a nagyon-nagyon viharos és nagyon kaotikus állapotokat jelentette 1657 és 1661 között. Hát háború és háború kell emlegetnem ezekre az évekre, mert ez külső és belső háborút is jelentett. A magyar királynak is, és a török szultánnak is igen-igen kellemetlen és kényelmetlen volt ez a lengyelországi hadjárat, és mindkét irányban hát kihívta a sorsúlyát maga ellen Rákóczi György. A hadjárat során mindkét oldalról kapott figyelmeztetés, hogy fejezze be ezeket a akciókat, és 1644-45-ös hadjárathoz hasonlóan igen-igen pozitív ajánlatokat kapott például a magyar királytól. Nyilván ugye a lengyel királytól valóságosan, de a magyar király közvetítésével. A lengyel király hajlandó volt például az 1412-ben elzálogosított szepességi városokat visszaadni, és ezt zálogot, ezt a lengyel királynál lévő zálogot Rákóczi Györgynek átadni. És a magyar királynak sem volt ellene kifogása, hogy átmenetileg ez az erdélyi fejedelemnek a rendelkezésébe kerüljön. Tehát ez egy igen-igen komoly anyagi bázist, növekedés jelenthetett volna második Rákóczi Györgynek, ő ezzel nem élt. Csak megint visszautalásként, ugye az apa az megkötötte az alkut, és ugyanilyen ideglenes gyarapodást, anyagi bázis javítást tudott saját magának, illetve hát az erdélyi fejedelemség számára is biztosítani. Ezt elmulasztotta második Rákóczi György, de elmulasztotta azt is, hogy a portánál tisztázza a viszonyokat, arra gondolván, hogy 1653-ban, 1655-ben a török porton mozdulatlan volt, és 1657-ben is mozdulatlan marad. A nagyvezér váltás, ez Köprüli, ugye Mehmedet jelenti, ez egy 70 éves albán származású nagyvezér, senki különösebb teljesítményt ettől az idős embertől nem várt, és a várakozásokkal ellenben nagyon-nagyon harciasan, agilisan látott hozzá a belső viszonyoknak a konszolidálásához, kíméletlenül, kegyetlenül a janicsár lázadásokat és elégedetlenséget megtorolta. Szultáni palotájával szemben lévő platánfákra akasztotta föl a lázadókat, és elrettentésül. Hát heteken keresztül ott lehetett kitett tetemeket nézni, és gondolkodni azon, hogy szabad-e, meg kell-e egyáltalán lázadást újra kezdeményezni. Na, ez az az ember, ez a vas fegyelmet megkövetelő és betartató ember az, aki többször is figyelmeztette Rákóczi Györgyöt, és Rákóczi György ezekre a parancsokra, intelmekre nem figyelt oda. Csak egyetlen egy példát emlegetnék, egy kicsit keleties ennek a stílusa és a megjelenítése a példának. Tudnék, valahogy nem szó szerint, de így hangzik ez a figyelmeztetés, hogy ha állsz, vigyázz, mert megbotlasz. Ha megbotlasz, akkor vigyázz, mert elesel. Ha elesel, akkor meg megtapodnak. Tehát egy fokozatosságot, egy politikai akciónak, vagy elképzelésnek a kivitelezésében milyen óvatosnak kell lenni, mennyire előrelátónak kell lenni, de ezt második Rákóczi György mind figyelmen kívül hagyta. Ez még nem a belső viszonyokat jelentette, és problémákat jelentette, azzal most hazatérése után kellett szembesülnie, hát haladéktalanul össze kellett hívni egy országgyűlést, össze kellett hívni ezt az országgyűlést, először Dísre hirdette meg, illetve úgy gondolta, hogy Dís városában lehet ezt lebonyolítani, de annyira ellenséges volt a vele szembeni hangulat, hogy ezt Szamosújvárra helyezték át. Hát állapotokat és a közállapotokat azért jellemzi, hogy egy csűrben tartották meg az országgyűlést. Ez a viharos légkörben lefolytatott országgyűlés, el lehet képzelni, hogy milyen országgyűlés volt az. Nem csak a helyszínre gondolunk, hogy itt egy mezőgazdasági nagy kiterjedésű csűrben zajlanak az események, hanem mindenki, aki tudomást szerzett arról, hogy országgyűlést hirdetett a fejedelem, férfiak, nők egyaránt oda tódultak, és mindenki követelte a fejedelemtől azt, hogy hozza haza a fogságba esett katonákat, hozza haza a szerencsétlenül járt testvéreket, apákat, stb. Nagy sírás rívás, ahogy ezt Georg Krausz krónikájában, vagy Szabó Ferencnek a krónikájában lehet ezt olvasni, megdöbbentő képet lehet erről rajzolni. Második Rákóczi György egyrészt meghátrált, másrészt pedig próbálta a felelősséget igaz másra hárítani. És itt ez a felelősség áthárítása, ez nagyon-nagyon nem tetszett a jelenlévőknek, és hát tulajdonképpen egy tömeggyűlésről beszélhetünk valóságosan, nem egy országgyűlésről, mert mindenki ugye követelte azt, hogy nyissa meg a kincstárat, nyissa meg akár a családi tárházat is, és azokat a satszolási pénzeket is teremtse elő, amely miatt a következett, mármint a rabságba esés miatt a következett be, akkor most álljon helyt. Erre nem volt hajlandó Rákóczi, ő visszautasította azon az alapon, hogy ő nem indult volna el hadjáratba akkor, ha az ország nem támogatta volna, ő az ország felkérésére indult meg. Tehát a felelősséget elhárítva igyekezett mindent áttolni az országra. Nagyon-nagyon éles, hát veszekedés is természetesen kialakult, később pedig írásos formában folytatódott ez az oda-vissza való vádaskodás. Főleg Barcsai Ákos az, aki élesen fogalmazott Rákóczi felelősségét illetően, Rákóczi pedig állandóan azt lobbantotta mondjuk Barcsainak a szemére, hogy egyáltalán egy Barcsai família a Rákócziak révén lett valaki Erdélyben. Hogy mer egy familiáris személyre vetni urának bármilyen bűnét, bármilyen hibáját, ebben a nehéz órában is mellette kellene kitartani.
Barcsai Ákosnak még esélye is lett volna a fejedelmi szébe kerülni, mert ha jól tudom, akkor a Porta őt, a török Porta támogatta volna. Láttunk már ilyet, ugye Báthori Gábor esetében is, hogy még élő fejedelem volt, amikor már Bethlen Gábort a Porta beiktatta egy újabb fejedelmet. Nem jutott eszükbe esetleg lecserélni második Rákóczi Györgyöt?
De, hogy csak egészen más volt ugye most a szituáció, mint a Báthori Gábor, Bethlen Gábor időszakában. Tudnék, ugye a törökök úgy gondolták, hogy egy elrettentő hadjárat, itt ott elsősorban ugye egy török-tatár kombinált támadásra kell kell gondolni, az 1658-ban be is következett, vagyis végigpusztították ugye Erdélyt, és a leggazdagabb városok vagy megváltották magukat, vagy pedig ha ellenálltak, akkor bizony felgyújtották, felprédálták, lakossággal szertefutott. Ugyan ez a 1658-as tatárjárás, igenis a Bodzaszorostól elindulva, tehát a hágóktól elindul nyugatra, egészen Szatmárig feldúlta az egész erdélyi fejedelemséget. Hát nincs katonaság. Egyetlen egy terület van, amely többé-kevésbé még tatár veszélyt ki tudja védeni, ez a hajdúságnak a területe, vagyis itt a Párcium nyugati része, és a Párcium nyugati részében húzta meg magát például II. Rákóczi György a tatár pusztítás idején. Tehát nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak itt most reálisan mérte föl, hogy van-e esélye arra, hogy fölvegye a harcot, vagy ne vegye föl a harcot. Egy fiatal történészünk Bészabó János írt erről az erdélyi háborúról ilyen címen, hat történelmi közlemények, után önálló kis kötetként is megjelentette ezt a török háború Erdélyben történetet. Én nem egészen értek ezzel a interpretációval egyet, mégpedig azért nem, mert Rákóczi leveleinek a dátumaiból és tartózkodási helyéből egyértelműen kiderül, hogy ő a igazi megmérettetést nem vállalva, hanem inkább a biztonságot, inkább a hajdúsághoz közeli településeken húzta meg magát, és onnan próbálta utasítani, nem tudom én, X településen lévőket arra, hogy álljanak ellen, vagy éppenséggel tanácsokat adni, hogy hogy lehetne, mint lehetne hozzá csatlakozni. Tehát véletlenül sem történt meg a nyílt konfrontáció. Ez 1658-ra vonatkozik. A későbbi tevékenysége is, az pedig ugye az állandó ingadozást jelentette, minden irányba próbált ő kapaszkodót találni, és Lipót királynál is jelentkezett, hogy ő nagyon hűséges alattvalója lesz, és hajlandó arra, hogy akár birtokcserével kimeneküljön innen az erdélyi fejedelemségből, csak Lipót király, illetve 58-tól már császár is, a birodalmában nyugodalmas helyet biztosítson neki és a családjának. Tehát első Lipótnál is kopogtatott, a törökkel szemben természetesen. Na de igenis első Lipót is fölméri azt, hogy ő mint 1658-tól csak császár. A szultánnak, IV. Mehmednek a jó indulatát mindenféleképpen egy új uralkodónak igenis biztosítani kell. Tehát egy erdély miatt kockáztatni a háborút egyáltalán nem lehet. Most arra gondolok, ugye, hogy a 15 éves háború milyen szörnyű pusztítást okozott, és milyen anyagi terheket rólt akár a német-római irodalomra, és ezt egy első Lipót most hatalomba érkező ember nem vállalhatta, hozzájárult ahhoz, hogy igenis meg kell büntetni a bűnös embert. Fönnmaradt egy ilyen levél, ugye a török nagyvezér írja Lipótnak, hogy járuljon hozzá arra, hogy büntető hadjárat induljon az engedetlen alattvaló ellen. És ez megtörténik. Na most II. Rákóczi Györgynek a felelőssége még inkább adatolható és erősítendő a vonatkozásban, hogy ebben a helyzetben is mindig ragaszkodott a hatalomhoz, ragaszkodott változatlan az erdélyi fejedelemséghez. Arra hivatkozott, hogy ilyen még az erdélyi fejedelemség történetében nem fordult elő, hogy leváltott volna valakit a porta. Érdekes módon ez a Báthori Gábor, Bethlen Gábor váltás, az valahogy kiesett az emlékezetből, és II. Rákóczi György igenis ebből a nagyon, hát példából, árulkodó példából nem vonta le a megfelelő következtetést. Az, hogy 1660-ban például nyílt csatát vállal majd a törökökkel szemben, ez mindenféleképpen ugye hősiesség, de ezt a hősiességet hát megkérdőjelezi az előzményeknek az ismerete, hogy az ország milyen eredményt produkált, vagy egyáltalán az ország ezzel a nyílt csatavállalás vagy helytállással és önfeláldozással az ország nyerte valamit. Nem mentette meg az országot egyáltalán. 1660-as százfenesi ütközetben halálosan megsebesült, és egy hét agonizálás után ugye hunyt el, és utána megkezdődnek idézőjelben a trónharcok. Tehát a tatárfogságból hazatért ugye Kemény János, a törökök által támogatott Barcsay Ákos, hát egyik tűz, másik víz. Kemény János néhány ezer lipóti katonával próbálja fölvenni a harcot. Természetesen ugye Barcsay többé-kevésbé hát immelámmal azért vállalja ezt a csatát, de Kemény János mégis ugye felülkerekedik ebben a küzdelemben. De Barcsay után ott van a másik török által kreált fejedelem, Apafi Mihály. És Apafi Mihály, tehát Kemény János Barcsayval leszámol, Apafi pedig nyilván Kemény Jánossal, és ettől a pillanattól kezdve erdélyi fejedelemségnek az a jelentősége korábbi évtizedekben játszott, akár bel, akár külpolitikai jelentősége, ez eltűnt.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban II. Rákóczi György 1657-es lengyel hadjáratáról beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották. Thank you.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.